Rómából tartott beszédet, ahol hangsúlyozta, még egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését jelenti. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Azt ígérted, Mihály, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. Nem mondtad el. Mint ahogy az sem, hogy igazából milyen viszony volt közted és a húga között. Valamit biztosan elhallgatsz. Nem baj. Én sem érzek lelki furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről.
Én nem voltam szerelem csak a többiek.
Milyen többiek?
Éveken át nem volt más vendég az Ulpius háznak, csak én. Mikor 8-osok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetnek János. Ők már Évához jöttek, és nem Tamáshoz, mint én. János nem kell bemutatni.
És ki az Ervin?
Ervin zsidó fiú volt, akkoriban katolizált. Volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott, mint ahogy más ember élvezetek után sóvárok. Az egyetlen, amit régebbi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha is cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok kísértésben volt része. Ő volt köztünk az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Bizonyára Éva kezdett ki vele, mert Ervin nagyon szép volt. Elefántcsont színű arc, magas homlok, izzó szempár. Árad belőle a különösség, a dac, a lázadás.
És nem is tudod, hogy hogyan ismerkedtek össze?
Nem. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó volt és hercegi. Csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsóákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsóák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól. Ervin hallgatott, cigarettázott és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nőies lett. Ekkortól az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegettünk volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. Mintha az ember mindig búcsúzkodna. Mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Egyre növekedett bennem az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok. Hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzottunk és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Minden nap új szegényeket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek.
És ti nem voltatok féldékenyek Ervinre Éva miatt?
Nem. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Nagy szerelem volt. Olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük. Mint mikor a szentséget viszik. Rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. Még sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Azután egy szép napon eltűnt. Tamástól tudtam meg, hogy szerzetes lett.
És Mit szólt mindehhez Éva?
Ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ekkor lett egyik napról a másikra kis kamaszlányban gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addig nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben távoli hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának pénz kellett, és ő mindig elő tudott teremteni a számára. Aztán volt egy éjszakai mulatság. Már az inflációs időkben. A katasztrófa úgy lobogott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Tamással sokat beszélgettünk aznap éjjel. Illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívájuk volt a szavaknak. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszemű kamaszkora óta. És ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat. Mikor világosodni kezdett, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Mikor az ember 20 éves, és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták tőle, ami egyetlen értéktárgya volt a világon, hajlamos rá, hogy a veszteségnek szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmoknak, hogy ellopták tőlem azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam és visszatérjek a polgári világba. Az órát csak János lophatta el. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt. Attól kezdve szerelmes voltam Évába.
De hiszen mostanáig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé.
Most is csak jobb szó ilyen nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj, téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzám. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Egyébként Éva fügyült rám. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Különösen amióta megjelent a komoly kérő.
Misi, hogy kerülsz ide a homadásra?
Valamit biztos szeretnéd. És ki az Ervin?
Én nem voltam szerelmes voltam az Évába. Ervin nagyon szép volt, csak a többiek. Ervin összetett társulásra.
Tagadtad, hogy valaha is szerelmes volt.
Ervin és Szepet nekik csak is.
És ki az Ervin?
Én nem voltam szerelmes voltam az Évába. Csak a többiek. Élvezetett társulásra.
Misi.
Élvezetett társulásra.
És ki az Ervin? Valamit biztos elhallgatsz. Mit szólt mindehhez így?
Te is megváltoztál azóta. Amennyit gondoltam rád. Misi.
Az apjuk sürgősen férjhez akart adni Évát. Tamásnak hivatalt kellett vállalnia. A városházán dolgozott szegény normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. Rengeteg megaláztatásnak volt kitéve. Az öreg Ulpius kijelentette, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva haladékot kért, hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztak Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. Hogy egy vár vagy egy székesegyház öreg, időszerűtlen és omladozik, az természetes. Az a dolga. De amikor egy olyan helyen mutatja a múlandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készül...
Jó. De inkább mesél tovább. Mi történt Hallstattban?
Azért habozok és filozofálok szívem, mert innen kezdve nem tudom, mi történt velük. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte magát. Ezúttal sikerült.
Ezúttal? Miért már korábban is megpróbálta?
Valószínűleg nem fogom tudni megmagyarázni neked, Erzsi. Nézd, a játékainkban is mindig erről volt szó. Tamást állandóan csak ez foglalkoztatta.
A halál?
Nem egészen. Nem a megsemmisülés vagy az enyészet, hanem a meghalás aktusának végső nagy extázisa. Várj, ezt is el akartam mondani. Még 16 éves koromban, tehát barátságunk elején történt, hogy egy nap szokás szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam. Elmélyülten rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Vártam. Éva, mondom, szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elcsápadt, felugrott és sikoltva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Óriási zegzugos padlás volt, de Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, merre kell menni. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt. A végén egy kiskerek ablak. Ott lógott Tamás. Vagy egy méter magasságban. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt ott, nyilván erre állt fel Tamás, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöreltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakán a kötelet. Évekig mi sem beszéltünk erről a dologról, de tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást.
És Éva? Hallstattban is végig együtt voltak?
Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudhatom. Amikor 20 évesek voltunk egyszer, fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be Tamással. Csak én elmondtam Jánosnak, ő meg azonnal telefonált a mentőknek. Kimosták a gyomrunkat, Évának és a fiúknak meg egész éjjel fenn kellett maradniuk és vigyázniuk, nehogy elaludjunk. Mert azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Úgyhogy ittuk egyik fekete kávét a másik után, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émeigéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten. Úgy látszik, én már megöregettem, mert nem érzek semmi émeigést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Szóval Éva nem jött többet vissza. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg el tudná intézni, hogy lássam Évát. De én akkor már nem akartam találkozni vele. Mikor Tamás meghalt, azt hittem, megbolondulok. Azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Ott hagytam az egyetemet, kimentem külföldre, kitanultam az apám szakmáját, azután hazajöttem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Most pedig lefekszem, megint sokat ittam, ne haragudj.
Másnap Firenzében Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak,
kedves
Erzsi első férjének az írását.
Mihály, felkiáltalja. Jól tudom, kisi émelygős dolog, ez, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad, megszöktetted, idézőjel, elcsábítottad és megszöktetted, idézőjel bennárva, a feleségemet. De te sose voltál a konvenciók embere, én pedig őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzséért. Pont. Annyi éven át megszoktam, hogy ellásson mindennel, amire szüksége van, és nem vagyok biztos benne, hogy te is gondolsz mindenrel, ezért megkérlek, hogy néhány dologra különösen vigyázzál. Fel is írtam mindent egy cédulára. Először vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízás. Ez a félelem néha pánikszerűen tör rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyosabb bántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Neked, Underuffen, jó étvágyadban, ez talán evésbe fogja ihletni őt. Én, sajnos öreg gyomorbajos vagyok, nem tudtam jó példával előjárni. Másodszor, ne hagyd, hogy Erzsi korán felkeljen. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire, mikor utoljára külföldön voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába. Nem érdemes. A korai kerés nagyon rosszat tesz neki. Harmadszor. Nagyon kényes dolog. Nem is tudom, hogyan írjam neked. Nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott-e lenni a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Hát, ezek volnának a legfontosabbak, remélem nem értesz félre. Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan végtelenül távoli és elvont vagy, és inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje vagy. Erzsi luxusnő természettől fogva, és nem tudom, te melletted nem kellene majd szembenézni a olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan ellepleztünk előre. Szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, és bevallom, legszívesebben állandó hadi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne. Kérlek, ne haragudj rám, egyszerű üzletemben, érezd jól magad, szeretettel köszönt igaz tisztelő Zoltán.
Gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, Anyagi okok kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjen. Mihály mindjárt elhallgatott, és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak ez az anyagi aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte. Ráadásul be kellett látnia, hogy ő olyan férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme hűtlen és távol levő elvált asszonyát is több gonddal és hozzáértéssel védelmezi, mint ő, aki nászúton van vele. Mikor hosszas bolyongás után Mihály este visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt. Bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára. És ünnepies meghatottság fogta el. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt, tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert nagyon szerette Mihályt, amint fejtegetései közben áttüzesedett. A rokonszerv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az est várható folytatására. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette a kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Ezen az éjszakán, mikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közdivatozó módjára gondolunk, amelyre a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, és nem értette Mihály utólagos rossz kedvét és szégyenkezését. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. Azzal elaludt. Mihály ellenben úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt egy tavaszi kiránduláson. És ekkor Mihály kikelt az ágyból. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalettasztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megtalálta benne a Magyar Nemzeti Bank 2 lira csekjét, mindegyik egyforma összegről szólt. Az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekjét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészett, majd a csekket nagy gonddal eltette tárcájába, és visszafeküdt.
Hogyan csinálják az olaszok a horizont nagyobbit, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember itt ötször annyi mindent lát, a kinéz a vonatablakon, mint Ausztriában.
Igen. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni.
Ausztriába.
Jaj, tedd már el az útleveled. Megint kint felejtetted az asztalon.
Aha. Nézd! Istenem, miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna?
Nem tudom, de szeretnék már Capriban lenni. Unom ezt a sok utazást.
Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni izében, Cortonában, vagy akárhol. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Nem fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van? És nem Dante találta ki, amikor a tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak az alferükből? Gyere, szálljunk ki Arezzóba!
Na, van eszembe. Szállja ki, mert Dante ilyen disznóságokat írt. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy Dóma 13. századból, egy Palazzo Comunale és a Duce arcképe minden sarkon. Nem vagyok rá kíváncsi. Szeretnék már Capriban lenni.
Érdekes. Talán mert te már sokszor voltál Olaszországban, és nem ájulsz el, hogyha egy Fra Angelico képet vagy egy belpályéze sajtot látsz. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállok ki, hogy íme elutaztam Arezzo mellett. Vagy hogy arra van valahol Siena, és nem mentem oda.
Mondd már, mi baj, hogy lesz abban, hogyha nem nézed meg a sienai primitíveket?
Ki kíváncsi a sienai primitívekre?
Mit akarsz csinálni Sienában?
Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna. De ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől rendbe jönne minden.
Bolond vagy te, az a baj.
Lehet. És éhes is vagyok. Van nálad valami?
Mijáj, rettenetes, hogy mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk. Hiszen most reggeliztél.
De most itt leszállok, és megiszom egy kávét.
Ne szállj le! Te nem vagy olasz. Még elmegy a vonat.
Dehogy megy el. Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz, Isten veled.
Szervusz, majom. Aztán írjál!
Mikor Mihály kilépett a kávézóból, a vonat fele már kint volt az állomásról. Épp, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Régi módi, harmadosztályú kocsi volt, folyosó nélkül. Nem volt átjárás a kupék között. Nem baj, gondolta. Majd a legközelebbi állomáson előre szaladok.
Most megy először Perugiába?
Perugiába? Nem megyek én Perugiába. Sajnos nem.
Miért nem száll ki? Perugia gyönyörű régi város.
De én Rómába utazom.
Rómába? Az úr tréfál.
Mit csinálok én?
Tréfál? Ez a vonat nem Rómába megy. Na-na. Maga nagyon vicces ember.
Már miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel rá a feleségemben. Ki volt írva, hogy Rómába megy?
De ez nem az a vonat. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia Anconai vonat. Óriási! És a szinyóra nyugodtan utazik Róma felé. Na-na.
Szenzációs. Szenzációs. Jó, hát akkor én Perugiába utazom. A vonat nem áll meg előttem. De mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra. De az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll, esetleg visszamegy. De sehogy sem fog megtalálni. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam el. Ha most kiszállok Perugiában, egészen biztos, hogy egy-két nap még senki sem fog megtalálni. Az útlevél szerencsére nálam van. Inget fehér nem, hogy majd veszek magamnak, itt Olaszországban úgyis jó olcsó. Tényleg, hogy is állunk a pénzzel? Igen. Itt van a csekk. Akkor minden rendben.
Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe. Felment a város legmagasabb pontjára, a Rokkára, leült az ősi várrom egy falára, órákoztat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán fenn Milánóban, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltötte el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten által mögött. Assisibe jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervint. Hiszen ifjúkorúban, amikor Ervin volt a hegemon, annyit olvastak Assisi nagy szentjéről. Ervin bizonyára Ferenc rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg, és nem akart itt maradni éjszakára, mert félt, hogy ilyen idegenforgalmi központban inkább rátalálnak, hiszen sejtette, hogy keresik. A félelem az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Bár jól tudta, hogy nem is annyira emberek üldözik, mint inkább az intézmények és évek riasztó terrorhada. Mi volt az élet az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget. Családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, igyekezett egy vállalat beltagjához illően bridgezni, síelni, autót vezetni és kalandokba bonyolódni, míg végül megtalálta Erzsit, és beltaghoz méltóan meg is házasodott. Szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesednek. Az ember először NN, aki történetesen mérnök, aztán idővel már mérnök, akit történetesen NN-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kishegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték, elfogadták, mint őrült turistát. De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. Az üldöző évek vizionáló agyában konkrét formát öltöttek. Látta, amint lassan megöregszik, valahogy saját testének lassú, de látható elváltozási folyamataiban, mintha bőre zsugorodott volna olyan tempóban, ahogy az órán a nagy mutató halad. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városka fölött mély, kútszerű völgybe tévedt, amely oly folytott, sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha embercsontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. A mély völgyből futva menekült, de ekkor már igen fáradt volt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. Egy alacsony fal tövében megállt. Barátságos hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfénynél láthatta, egy kertben találta magát, karcsú ciprusfák között. Lábánál egy kis halom természetes párnául kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba merült. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Olyan erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton, és erre felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő, sápadtan és rosszkedvűen.
Haza kell mennem, nem tudom aludni ebben az iszonyú csillagfényben, mondta.
Azután elment. És Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni, akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenfelé sírkeresztek álltak. A negyedik, ötödik vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényel érte az alkonyat. Mikor a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől hajtva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen kezel rossz helyen kapaszkodott. Lecsúszott az útmenti árokba. És akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt fekve.
vagyok. A Folignyói kórházba. Hogy kerültem ide?
A faluból hozták be.
És mi bajom?
Semmi baj, csak kimerült. Van valami dolga itt Folignyóban vagy a környéken?
Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folignyó a világomban.
Hova akar innen menni? Visszamegy Magyarországra?
Nem. Olaszországban szeretnék maradni.
És mit akar itt csinálni?
Fogalmam sincs.
Vannak hozzátartozói?
Nem. Nincs senki.
Mondja, mit csinált maga, hogy ennyire elfáradt?
Én... semmit. Éltem.
Ahogy Mihály állapota javult, Eleszli doktor mind több időt töltött az ágya mellett. Kiderült, hogy ő is kedveli a történelmi asszociációkat, és nem szűkölködik kalandos családi történetekben, elsősorban apjának, az egykori brit tengerésztisztnek köszönhetően, aki sokfelé csavargott a világban, mielőtt Szingapúrban szerzett sárgaláz delíriumának rettenetes pokollátomásai hatására katolizált, és egy olasz nő oldalán Folignyóba telepedett le. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági témák iránt semmi érzéke nem volt.
Nem értem, hogy hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnt. Minden olasz vagy angol megmutatja magának az ellenkezőjét. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal. És mégis ez a két legrendesebb nép. Nem értem, hogy a magyarok milyen emberek.
Maga is találkozott már halottakkal?
Hogyne, nem is egyszer.
Hogyan?
Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik elég egyszerű eset volt, az egyetemi éveim alatt Heróban esett meg velem. De inkább ezt sem mondom el.
És a másik?
Az volt a rejtélyesebb. Gubbióban történt, nem is olyan régen.
Gubbió. Miért olyan ismerős nekem ez a név?
Bizonyára Szent Ferenc legendája.
Ja, persze, igaz, a gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződést kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, meg ennek fejében gondoskodott az ellátásra.
És esténként kis kosárral a nyakában sorra járt a gubbió házait, és begyűjtötte a szeretett adományokat.
Ez a gubbió most is megvan?
Hogyne, itt van a közelben. Nézze majd meg, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas miatt.
Látja, most eszembe jut, hogy Londonban egyszer én is megértem valamit, ami más valakiben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősített meg, hogy valami nincs rendben az idegeimmel. Valami nincs rendben. Jellemző, hogy novemberben történt. Szerintem a londoni november nem is hónap, hanem lelki állapot.
Az biztos.
Egy délelőttben dolgoztam a vállalatnál, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos, hogy bejöjjek ide és ide. Mondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. Én egy magyar gentlement keresek, mondta a női hang, aki a Bátroidnál dolgozik, mint volontőr. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam, és a nevem is stimmelt. Mondja meg, miről van szó. Nem mondhatja meg, nem tudja, stb. Végül elhatároztam, hogy elmegyek, mert kíváncsi voltam.
Ha a nők ismernék a férfiakat, minden telefonon is ismeretlenül kérnének tőlük.
Még jó, hogy nem tudják. Szóval, mire megtaláltam a házat a Tottenham Court Road mögött, annyira rám nehezedett a környék hangulata, valami vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Becsöngettem. Egy lompos cselény nyitott ajtót, kérdeztem, mit akarok. Nem tudom, mondtam. Ekkor, mintha valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elvezetett egy piszkos kis lépcsőt, és azt mondta jó angol szokás szerint, hogy menjek csak egyenesen előre. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam, ahol nem volt senki. Ellenben a szemben levő ajtó éppen akkor csukódott be. Keresztül mentem a szobán, és benyitottam az ajtón. Itt se volt senki, de a szemben lévő ajtó megint ugyanúgy becsukódott, mintha valaki járna előttem. 5 szobán mentem keresztül, míg végül kiderült, hogy az ötödikben már végképp nincs senki. Természetesen. Mert ennek a szobának csak egy ajtaja volt. Az, amelyen át beléptem. Leültem egy karosszékbe, és várni kezdtem. Azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Az egyik falon japán szőnyeg lógott, és a különböző sárkányok és meghatározhatatlan állatok szeme színes üveggömbökkel volt kirakva. És egyszerre észrevettem, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Vagyis, hogy a szőnyeg mögött áll valaki. És figyel. Természetes az lett volna, ha megijedek, csak hogy nekem ez a szem ismerős volt.
Hogy?
Az a szem ifjúkori barátom szeme volt, Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon, tragikus, tisztázatlan körülmények között meghalt. Nyomban elmúlt a rémületem, és valami halvány öröm fogott el. Az örömnek valami kísértette. A nevét kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá. De a szem abban a pillanatban eltűnt.
És aztán?
Tulajdonképpen nincs tovább. Ami ezután jött, az teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és kérdezett tőlem valamit, nem tudom milyen nyelven. Megpróbáltam szót érteni vele franciául, németül, olaszul, még magyarul is, de csak rázta a fejét. Azután elkezdett valamit magyarázni növekvő élénkséggel, én meg füleltem, hogy milyen nyelven beszél, mert azt láttam, hogy nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Hogy miért gondoltam, nem tudom, de annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át ki a házból.
És hol a magyarázat?
Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami fatális tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Az életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal.
És a szem?
Képzelődés. Vagy érzékcsalódás lehetett. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt.
Világ. A második rész hangzott el. Szereplők: Erzsi, Ónodi Eszter, Mihály, Bodó Viktor, elbeszélő Gálfi László, Zoltán, Hajdú István, utas Takácsi Péter, Eleszli, Lukács Andor. Felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turay Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos. Hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. április 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Parti Nagy Lajos verseit Székhelyi József mondja el.
Rinként a nyár. Micsoda már a délután, micsoda már. A redőny leszett legyező, ha akarom félig feltekert madár. A strandon most csavarnám, épp most csavarnám ki fürdőruhám. Kikerülném, de konokul csapódik ide rinként a nyár. Micsoda már a délután, micsoda már. Ülhetnék pillettem földszintes eszpresszók teraszán, s padrafka pívóval oldhatnám szomjam talán. Micsoda már ez a délután, micsoda már. Válthatnék rímet, mint inget. Egy átizzadt fabulon naptej és Rexona illatú füredi mozi után. Micsoda még a délután, micsoda még. Nolám, nolám. Mondhatni fölöttév izzik a nap. S mint egy benzinkút ég, s mondhatni, fű közül szemlélve kiváltképp mondhatni, selejtes tűzoltó létraként hasal a vizen a stég. Afelé haladtam lassacskán, s lám, nem válik sehogy sem teljesen metaforám. Micsoda még a délután, s micsoda már, ha lassan kiürülő strand lenne vers, mit akadás talaján tandori lábteniszezne és... Cseh Tamás, és piszak lassan hűvösödne, és plédem alatt óvatos csomókba húzódna össze a gyep, s egy tévedésből útra kelt lángos papír zsírozná össze füzetemet. Szóval egészen enyhén estébe hajlana már, micsoda még ez a délután, s micsoda már? Napolaj maradék alig innen a bőrbe szívódás pillanatán, vagyis estébe hajlanas égne a hátbőröm, karbőröm, ahogy az alkonyat ég, s hullnának vízcseppek, dalcseppek, haját, ha fésülné 100 táncház, 100 diszkoték. No, de ennyit a strandról, amely, mint vershelyzet, eleve kitalált, s ahonnan úgyis csak fáradtan ballagnék ki, akár egy szövegből. Tollait szorosan illesztve nyugszik a redőnymadár, túl a bőrbe szívódás pillanatán. Mi lehet még ez a nyár, s micsoda már? Egyre tágul, hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból, kikotrom sátorhajad eltévedt pányváit szememből, sátorhajad, amely kimetszett, menekített magamból, csak tágul, egyre tágul. Hézagain eldobált bőreim didergő törmeléke rám hull, hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból. Világnyi biztonság, sátor, repülőszőnyeg a végtelenben landol, röpül hajad. A dohányföldek égnek, elévült táviratokat fogalmazok egy léghajóba nehezéknek. Hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból, mint öntvényről a homokot. Lekocogtatom az arcom, sátorhajad csak tágul, egyre tágul. Eltévedt üzeneteim után tűhegy pupilla bámul, nem moccan tűfok a torkom, hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból. Ezüst terep. Ha ma éjszaka verset írnék alvás helyett mondjuk, a facsokoládé papírról írnám bizonyosan. A facsokoládé papírról, amely, ha jól megszemlélem, ezüst terep. Felülről bábszínházi kellék, tükör, görcs, happy end ország, alulról porckorongsérves füveknek törékeny ellenszegülés. Ha ma éjszaka aludnék versírás helyett mondjuk, két ütemű nyolcasba, esetleg két ütemű nyolcasba gyömöszölném a szuszogást, és bizonyosan szépet álmodnék ama versműről, amely tulajdonképpen ezüst terep, ólom törékeny bútorhuzatja, például bútorhuzatja a nagyszálkás facsokoládénak éppen, mondjuk a végese hossza kirakatban.
Parti Nagy Lajos verseit Székhelyi József mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Siklós Olga. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1988. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.